Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás a Spirit FM-en.
És ismét elindul a bázisugrás itt a Spirit FM 92.9-en, és teljesen rendhagyó. Most megint védelmi fejlesztésekről fogunk beszélni, de egy egészen különleges helyszínen vagyunk. Egy kicsit más a hangminőség, ugyanis Németországban vagyunk, egy üzemben, egy gyárban, illetve egy hangár mellett beszélgetünk. Azért Donauwörthben, azért Németországban, mert itt van az az Airbus gyár, ahol a helikoptereket gyártják, de gyorsan bemutatom vendégeinket, Marot Gáspár, a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, és Koller József dandártábornok. Kérdezem a kormánybiztos, hogy mi is történt? Pontosan azért egy nagy ceremónia volt. Mi történt? Most mit láthattunk?
A mai nap kaptuk meg az utolsó H-145-ös helikopterét a Magyar Honvédségnek. Ugye ez az a projekt, amit 2018 júliusában indítottunk el, elsőként a Magyar Haderőfejlesztési Program elemeként. Innen indult a teljes 21. századi haderőfejlesztésünknek ez a nagy programja, és ebből az utolsó helikoptert a mai nap szemrevételezte tábornok úr és csapata, és ha minden jól megy, akkor holnap vagy egy-két napon belül haza is repülik ezt a helikoptert.
Igen, azt el kell mondani a rádióhallgatóknak, hogy tervek szerint pénteken megy haza ez a helikopter, tehát december 3-án, ez a felvétel december 2-án délután készül, és azért nem lehet pontos időpontot mondani, mert mindenképpen jó időbe repültök, kérdezem dandártábornok urat. Milyen élmény volt átvenni az utolsó helikoptert, és úgy tudom, hogy te fogod vezetni. Na, hogy ez, még ezt a hazautat is egy kicsit mondd el a rádió hallgatóknak, hogy is fog történni. Na,
nagyon szívesen elmondom, mert igaziból az első helikopterrel is én repültem, itt épp a Marot úrral voltunk kint. Még akkor át se adták a magyaroknak, és szerencsénk volt itt vele egyet repülni. Én arra gondolni sem mertem volna, hogy majd a 20-at akár én repülhetem haza Magyarországra. Ez tényleg most én, ahogy Lucky Guy-nak mondtam magam itt a speech-embe. Fölkészültünk már, megmondom őszintén, hogy már a tegnapi nap szépen nyugodtan azzal a német pilótával, akivel együtt visszük a gépet, hogy milyen útvonalon megyünk, milyen időjárás lesz, milyen kitérő repülőterek, hol fogunk üzemanyagot tölteni, és természetesen folyamatosan figyeljük az időjárást. Én azt gondolom, most a mostani információk szerint a 80%-ban biztos az, hogy holnap át is tudjuk vinni a gépet.
Segíts egy kicsit megvilágítani, hogy megy egy ilyen átrepülés. Itt felszálltok és Budapesten leszálltok, tehát ez egy húzamban meg tudja csinálni ez a repülő helikopter, és még egy picit a műszaki adatokról mesélj róla. Milyen motor van benne, milyen erős, milyen magasan tud repülni, mire tudjátok használni, és mennyi a hatótávja. Egy kicsit oszd meg a részleteket erről a H-145-ös helikopterről, és elmondom a hallgatóknak, hogy ha rákeresnek az ATV Facebook oldalán, vagy az atv.hu-n, akkor erről szuper felvételeket készítettünk. Egyébként Koller József dandártábornok is beszél bent a helikopterben, tehát egy kicsit reklámozzuk is gyorsan a tévében készült felvételeket, meg a Facebookon készült felvételeket, szóval kicsit mesélj a műszaki adatokról.
Akkor talán az átrepülésről, ugye, mint említettem, egy átrepülés nem úgy néz ki, hogy reggel lemegyünk az autóhoz, beülünk és elmegyünk a Tesco-ba, mint ahogy mondtam, mi már tegnap elkezdtük a felkészülést. Léktereket átnéztük, milyen légtereken megyünk át, milyen domborzat, milyen időjárás várható. A súlyszámvetést megtettük a helikopternél, mennyi súly lesz, mennyi üzemanyag. Most jelenleg úgy néz ki, hogy egy fölszállásból akár Pápáig is el tudunk repülni, tehát Magyarország határát át tudjuk lépni. Egyébként az alapterv az, hogy Wiener Neustadtba vagy Pápán fogunk tölteni időjárás fűvényébe, és onnan még egy step, és akkor ott vagyunk Szolnokon, ahol már nagyon várnak a kollégáim, meg ha jól tudom a parancsnokom is. Ennyi az átrepülésről, és műszaki adatok. Hát Safran hajtóműve van, olyan erős, hogy 6000 méter magasra föl tud menni, 140 csomóval tud repülni, el tud vinni összesen 3700 kilóig terhelhető a gép, annyi a maximális felszálló tömege, lehet rárakni csörlőberendezést, lehet olyan kampót, amivel súlyokat lehet vinni. Annak ellenére, hogy kicsi helikopter, tehát ez a könnyű kategóriás, ez a könnyű kategóriának a felső szintjén van, már majdnem közép kategóriás helikopternek számít, de olyasmi, mint egy Lego, ahogy mondtam már egyszer, hogy lehet belőle kutatómentő helikoptert, felderítő helikoptert, tűztámogató helikoptert, teherszállítót és személyszállító helikoptert összerakni, és ezeket nem úgy, hogy évek alatt, hanem 30 perc vagy 60 perc, tehát körülbelül ilyen időnormában.
Nagyon komoly kérdést teszek fel, a kormánybiztosnak láttad, hogy csillogott a szeme, miközben erről mesélt, figyelted, hogy mennyire élvezik? Tehát, hogy nagyon komoly technikát kaptak, és nagyon, nagyon tetszik a hajózó állománynak.
Nyilván, amikor a helikopter kiválasztásra került, a végleges kiválasztásra, akkor tábornok úr és csapata volt a jobb kezem ebben a kérdésben, hiszen ezt neki kell tudni eldönteni, hogy vajon a hadműveleti célokra alkalmas ez a helikopter, és szerintem erről érdemes is néhány mondatot beszélni, mert a minket támogató, követő és aggódó szakmai közvélemény gyakran megfogalmazza ezt a kérdést, hogy jó, hogy vettük ezt a két típust, a 145-ös és a 225-ös MS Airbusokat, de vajon alkalmasak lesznek-e arra, amire az egykori orosz-szovjet helikopterek alkalmasak voltak, vagy a még most is hadrendben lévő Mi-24-esek?
Ugye arról van szó, hogy nagyon sok funkciós helikopter, ezt az előbb elsoroltad, de hogy lesz-e igazi harci helikopter, és számottevő ez az ország légtérvédelme szempontjából?
Azt tudni kell, hogy ez egy szisztematikusan felépített folyamat volt, tehát engem, mint szakember, engem nem érdekel, hogy melyik gyártja meg, hogy, hanem hogy mit tud. És mi így próbáltuk ki. A múltamban több ezer órát lerepülhettem orosz helikoptereken, és az volt a lehetőségem, hogy én azt mondom, szinte minden nyugati helikopterrel is repültem annyit, hogy a képességeit úgy olyan majdnem 100%-ba föl tudjam mérni. Na, ezzel a tudással ugrottunk neki itt ennek a helikopternek is, és számok nélkül csak így a laikusok is megértsék. Ez a helikopter, ez másfélszer többet tudott, mint a többi hasonló kategóriás, árában meg 80%. Tehát az ilyet, aki kihagyja, annak úgy kell. Tehát és képességeibe, hogy visszatérjek, ez a helikopter a 21. századot képviseli. Ezt mi nem holnapra vettük, meg holnap utánra, hanem több évtizedre előre. Ezekről a helikopterekről nem fogják utódaink azt mondani 20 év múlva, hogy miért ezt vettük meg. Ezek a helikopterek 20 év múlva is ott lesznek a sorba, a sor elején lesznek, és emellett egy nagyon gazdaságosan üzemeltethető helikopterek. Tehát üzemanyagfogyasztásba, alkatrészbe, időszakos vizsgálatokba jóval megelőzik a társaikat. Tehát ez volt egy good business, én azt mondom, és a katonák számára pedig egy igazán műveletileg jól használható helikopter.
Marot Gáspár kormánybiztos, kérdezem, hogy ha összességében nézem, és beszélgettünk a mostani interjú előtt, akkor azt mondtad, hogy ez volt az első lépés, amikor eljöttél ide pár évvel ezelőtt. A haderőfejlesztésben a helikopter volt az első step. Az egész haderőfejlesztésben mit jelent a helikopterfejlesztés? És ugye most nem csak a 145-ösökről beszélünk, hanem az előbb említetted, hogy majd jön ennek a nagy testvére, a sokkal nagyobb, háromszor ekkora 225-ös, de az egész védelmi fejlesztésben, vagy az egész védelmi ipari gondolkodásban számodra mit jelentenek ezek a helikopterek?
Ez egy nagyon érdekes része volt az egész magyar haderőfejlesztésnek, amiről eddig nem nagyon beszéltünk. Ugye, aki tudja, meg ismeri, meg akár bennfentes a Magyar Honvédség ügyeiben, az pontosan tisztában van vele, hogy a NATO nem ezt kérte tőlünk. Tehát nem azt kérte, hogy a helikopterekkel kezdjük el a fejlesztési programot. Mégis úgy döntöttünk, hogy elsőként a helikopterekhez fogunk nyúlni. Ennek nagyon sok oka volt. Egyrészt, mert a helikoptereket gyártó Airbus cég rendelkezik olyan súllyal Európában, hogy a velünk lévő pozitív, kölcsönös pozitív tapasztalat alapján egyszerűen az egész európai védelmi iparnak ránk irányult a figyelme. Tehát az Airbus-szal végrehajtott jó programnak nagyon komoly kihatása volt az egyéb védelemipari fejlesztésekre, valójában megnyitotta az ajtót. Tehát 2016-ban nekem szembesülnem kellett Németországba, az egyik első út, ami ide vezetett a Német Védelmi Minisztériumba, hogy bármelyik a térségünkben lévő államot előrébb helyezték prioritási sorrendben, mint Magyarországot ebben a kérdésben, hiszen annyira nem volt fejlesztés nálunk, nem volt hadipar, nem volt semmi alapja annak, hogy partnerséget tudjunk ajánlani. Egyértelműen az Airbus-szal kialakult kölcsönös partnerségi viszony teremtette meg azt a lehetőséget, hogy ezen túl már a többi német védelmi ipari cég is egyszerűen elkezdett érdeklődni irántunk. És ez egy nagyon lényeges eleme, amit kevésbé értenek, és lehet, hogy majd megpróbálnak álszent módon támadni, mint ahogy már az egyik programunkat próbálják kikezdeni ezzel kapcsolatban, de meg kell érteni valamit. Amikor veszünk egy haditechnikai eszközt, egy fegyverrendszert, bármit, akkor nem a polcról emeljük le ezeket az eszközöket. Itt olyan eszközöket veszünk, amiket folyamatosan már a szállítási idő alatt is egyfolytában közösen fejlesztünk, véglegesítünk, és utána még közös fejlesztésekben, közös programokban tartjuk szinten, tartjuk karban, és folyamatosan változnak ezek az eszközök. Tehát ez nem egy hagyományos közbeszerzés, aminek a keretében ezt megveszünk, hanem itt valójában mi egy partnert keresünk egy cégben, akivel közösen tudunk gondolkodni ezen eszközöknek a további sorsáról, illetve a menet közben lévő véglegesítéséről. És ez most egy rendkívül kúrens probléma egyébként az Európai Unión belül is, hiszen majdnem mindegyik tagállam ezt kifejtette, hogy a védelmi technológiák beszerzésénél el kéne szakadni a hagyományos beszerzési rendszerektől. És nem kéne álszent módon azt súlykolni, hogy minthogyha itt valami szabad verseny lenne, hiszen adott esetben hiába hívnak az egyik terméket helikopternek, és a másik terméket is helikopternek, még adott esetben még a kategóriáját tekintve, a nagyságát tekintve is lehet azonos, de majdnem, hogy a körte és az alma problémájával állunk szemben. Ezek összehasonlíthatatlan helikopterek. Tehát ezeket nem lehet egy hagyományos módon, hogy mint ahogy bemegyek és veszek bármi más eszközt, irodaszert, vagy bútort, vagy valamit az állam számára, nem lehet úgy összehasonlítani. Ezek képességeiket tekintve, egyéb felszereltségüket tekintve, olyan brutálisan különböző eszközök, hogy bár mindegyiket helikopternek hívják, de gyakorlatilag reális módon nem lehet összehasonlítani. Illetve el lehet játszani ezt a világot a nagyvilág felé, de hát az valójában, legyünk őszinték, az egy színjáték, és már az elején tudják, hogy mit akarnak venni. Tehát egy ilyen helyzetben viszont nem lehet partnerségi viszonyt felépíteni. Ezt a partnerséget mi az Airbus-szal föl tudtuk építeni. Ennek lett az eredménye a gyulai gyár is egyébként. Nem a beszerzésünknek, hanem mert azt látták, hogy Magyarország borzasztóan elkötelezett az európai hadipar irányába, és miután megvettük az eszközöket, azután állt elő az Airbus azzal az ötlettel, hogy egyébként a legújabb a gyár fejlesztésébe, akkor Magyarországra hozná a gyárat. Tehát ez egy folyamat, amit látni kell. És akkor visszatérve az eredeti problémára, még egy oka volt, ami miatt a helikopterek mentén döntöttünk, mégpedig az, hogy nyilván az egész haderőfejlesztés nem megy a lakosság nélkül. És a lakosságot meg kell tudnunk győzni, hogy meg kell, hogy értsék, hogy mit csinálunk, és meg kell tudnunk győzni, hogy ez róluk szól. A haderőfejlesztés az nem játékszereket veszünk a katonáknak, hanem a biztonságukat teremtjük meg. És a helikopter az, ami mindig felkelti a lakosság érdeklődését, meg ugye a légierős fejlesztések, és ezért is döntöttünk a helikopterfejlesztés mentén, mert abban bíztunk, hogy a lakosságot is sikerül mellé állítanunk az egész Zrínyi fejlesztési programnak, és azt gondolom, hogy ez be is jött aztán később ez az elképzelésünk.
Tábornok úr, hadd kérem még, hogy egy másodpercig várjunk még, mielőtt megkérdezem a véleményét erről, a lakosság hogyan tekint a helikopter fejlesztésre, de két nagyon fontos dolgot megemlített kormánybiztos úr. Az egyik, ami egyből eszembe jut, a gyulai gyár. Erre térjünk még egy kicsit ki, mert itt ezt tudom, hogy neked nagyon nagy veszőparipád az elmúlt években, amikor beszélgettünk, így nem arról van szó, hogy elköltünk, mint például most nagyságrendileg 100 milliárd forintot, hanem arról van szó, hogy utána itt egy olyan értéket teremtünk, amely egy olyan ipari érték, amelynek utána egy csomó pozitív hatása lesz, például munkahelyeket teremt, például tőlünk vásárolnak meg, utána ebből haszon lesz, stb. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, csak nem megbecsülöm, de tulajdonképpen lehet, hogy vissza is hozza ez a gyár majd az árát többszörösen, vagy hosszú távon, mint amennyit elköltöttünk. Nem biztos, hogy így van, tehát majd mindjárt megkérdezem a véleményed erről, de hogy valószínűleg ez egyfajta hatalmas ipari fejlesztés. A másik, hogy amikor ekkora összeget elköltünk, és neked dönteni kellett, azért ez egy nagyon komoly szakmai képzettséget indokolt nálad, vagy nagyon sok szakemberrel kellett, hogy körülvedd magad, akiknek meghallgattad a tanácsát, és gondolom volt egy csomó ajánlat, meg megpróbáltak egy csomó ajánlatról meggyőzni, hogy Amerikából vegyél, más svédektől vegyél, stb. Hogy ment ez a, most két kérdés volt egyben, hogy tudtál dönteni, vagy hogy tudtatok dönteni, hogy ez lesz a legjobb, tehát az Airbusnak ez a helikoptere, a másik pedig a gyulai gyárat, egy kicsit még szeretném, ha megmagyaráznád.
A döntésnek a súlya, legalábbis a szakmai döntésnek a súlya szerencsére nem az én vállamat nyomta, és ezért mondtam azt, hogy már az itt lévő beszédemben is, hogy nagyon köszönöm a tábornok úrnak és csapatának, hiszen nyilván ezt neki kellett tudni eldönteni, hogy mire van szükségük. Mm-hmm. Tehát a hadműveleti követelményeket ők támasztották, és utána nekem azt kellett tudnom ellenőriztetni velük, hogy vajon a megvett fegyverrendszer az alkalmas-e, kielégíti azokat a hadműveleti követelményeket, amelyeket ők elvárásként megfogalmaztak. Tehát soha nem vettem előtte helikoptert, de nem csak én nem vettem, hanem évtizedek óta a Magyar Honvédség se vett helikoptert. De privát emberek vettek maguknak privát helikoptereket, de az nem ugyanaz a kategória, mint egy katonai helikopter. Igen, sokféle elképzelés volt, sokan nyomtak minket, de azt gondolom, hogy az a kis táb, és itt nem kell rengeteg emberről gondolkodni, de akiket tábornok úr összeszedett magával, ők az ő véleményükbe vakon lehetett bízni, hogy hiszen akkora tapasztalatuk volt egyébként különféle katonai helikopterek repülésén, hogy azt az első percről fogva lehetett látni, hogy ők pontosan tudják, hogy technológiában, technikailag mit kell vennünk. A többit, hogy ezt hogyan fordítjuk át az ország számára a haszonra, hogyan harmonizáljuk ezt az egészet, aztán egy világgá, nyilván abban volt nekünk a szerepünk. Illetve, hogy ez miként illeszkedik be egy olyan fejlesztési irányba, ahol végül is mégiscsak a magyar stratégiai érdekeket próbáltuk pozícionálni. Tehát ezekben a kérdésekben volt nekem a beleszólásom, de nyilván a technológia tekintetében maximálisan tábornok úrekre támaszkodtam. Visszatérve a másik kérdésre, a Gyulára. Igen, ott nem egyszerűen, bár tudom, hogy mindig hangzatos, amikor a munkahely teremtésről beszélünk, mert ez a legkézzelfoghatóbb eredménye az emberek számára, de engedjék meg, hogy nekem nem elsősorban a munkahely teremtés a veszőparipám. A gyulai gyárral beléptünk egy olyan klubba, amivel most már meghívást kaptunk a jövő harci helikopterfejlesztésébe, európai harci helikopterfejlesztésébe. Ez gyakorlatilag fölemel minket azon országok sorába, ahol a legkurensebb, leginkább úgynevezett high-tech fegyverrendszereket, katonai fegyverrendszereket fejlesztik. Gyakorlatilag egyenrangú partnerekké válunk velük. És ezt nem minden a mi nagyságrendünkben lévő ország mondhatja el magáról, sőt, nagyon-nagyon kevés ország mondhatja el magáról. Gyakorlatilag az európai vezető hatalmak azt mondták nekünk, hogy üljünk oda melléjük az asztalhoz, és a gyulai üzemünk miatt egyébként teljes joggal részt tudunk benne venni ebben az új harci helikopterfejlesztésben. És ez már húzza magával az egyetemi szféránkat, húzza magával az egyéb iparágokat. Tehát ennek jóval nagyobb a kihatása már az egész magyar gazdaságra, a tudományos közéletre és a kutatásfejlesztési programok.
Ez nagyon-nagyon fontos téma, ez a gyulai fejlesztés, meg ipari fejlesztés, tényleg nagyon sok aspektusa van, és én erről szeretném, hogy még beszéljünk a következő adásokban, mert ennek azon kívül, hogy nagyon sok aspektusa van, hihetetlen fontos. Az eredeti kérdésre visszatérve, tábornok urat kérdezem, hogy nagyon sok tanácsot adtatok, hiszen általában azt szokták mondani, hogy ugye ti vagytok a szakértői ennek a dolognak, és rengeteg helikoptert láttatok. Mennyit néztetek meg, és a többi kategóriában? Az első, mondjuk azt, hogy riporterként, aki járja a világot, azt gondolnám, hogy ha helikoptert akarok venni, akkor biztos elmegyek Amerikába, mert ők a leghíresebbek, ott vannak a nagy gyárak, stb. De akkor nem jól gondolom, vagy összehasonlítottátok más gyárak helikoptereivel, biztos, mert ezt mondta, de mondj egy kicsit körképet, hogy mi között válogattatok, és mi volt a szempont, és miért ez lett a legjobb.
Hát tulajdonképpen a kulisszák mögé be akarunk menni, akkor azért nagy helikoptergyártó cégek nem sokan vannak. Tehát vannak az amerikaiak, olaszok, németek, és gyakorlatilag az ő hozzájuk kapcsolódó cégek. Ezeknek a helikoptereivel jó magam is mindegyikkel repültem, meg a kollégáim is, tehát egy ember véleménye nem vélemény. Meg az az igazság, hogy még az sem eredmény, hogy egyszer elmegyek valahova, és akkor beülök egy apacsba, és repülök egyet, hanem a gyakorlatokon, amikor valós műveleteket végzünk, mi ott vagyunk a világ talán minden szegletében, de hogy Európában minden gyakorlaton ott vannak az embereim, az biztos. A gyakorlatoknak mindig vannak tapasztalatai, tapasztalatfeldolgozás, amiben nagyon jól le tudjuk szűrni, melyik helikopternek mi az erőssége, és mi a hátránya. Tehát én most nem emelnék ki semmelyik ország helikopterét, hogy mi az előnye és mi a hátránya, hiszen ezekről ilyen 40-60 oldalas anyagokat írtunk, mindenféle SWOT analíziseket és egyéb ilyen tudományos dolgokat, de mind-mind olyan gyakorlati emberek véleményére alapozva, akik valahol ebben tettek. Tehát ezek voltak a szakmai oldalak. Ha csak mondom a példát, az idén repültem apaccsal egy órát, és akik úgy benne vannak a repülésben, hogy az amerikai mondtam, kérdeztem, hogy használhatom-e a rendszert, mondta, hogy why not, gondolom, azt hitte, hogy úgyse megy a dolog, és amikor elkezdtem a képernyőket levenni, meg minden, ő látta, hogy én kezelem az infrakeresőt, a különböző oldalakat hozom le a kijelzőn, akkor megdöbbent, hogy hát repültünk már ilyen, nem mondtam, életemben először ülök apacsba, de ezek eléggé hasonlóak, és hamar le lehet venni azt, hogy melyik a jó, jobb, még jobb, és hogy milyen cél. Ugye nagyjából kell tudni a feladatrendszert, és akkor ahhoz igazítottan kell ezeket megadni.
Köszönöm szépen. Utolsó kérdés, kormánybiztos urat kérdezem, hogy amikor elkezdtük a beszélgetést, azzal indítottál, hogy ez volt az első lépés a nagy fejlesztésben. Mi lesz a második, harmadik? Egy kicsit nézzünk túl a helikoptereken túl. Mire készülsz, miben dolgozol, merre tárgyasz? Tudunk már többet is a merev szárnyasokról, vagy a különböző harci járművekről, de mi most a következő lépés, a következő fél évben, egy évben egy kicsit mutasd meg a hallgatóknak, hogy lássunk bele a hallgatókkal, hogy milyen irányba megy most a védelmi ipari fejlesztés.
Ugye az elmúlt években leraktuk a nagy mérföldköveit a magyar haderőfejlesztésnek, ezzel gyakorlatilag a fő pillérjei készen állnak, most jön a finom hangolása, illetve a réskitöltés, ahogy szoktuk mondani, ami azért nem lesz kisebb feladat, sőt még nagyobb feladat lesz, mint az első része volt ennek a programnak. Csak hogy egy példát mondjak, jelen pillanatban most állapodtunk meg itt az Airbusnak a képviselőivel, hogy az első helikopterünket odaadjuk nekik, és bekötik az egységes NATO légtérirányítási kommunikációs rendszerbe, és amennyiben ez működik rendesen, akkor az összes helikopterünket bekötjük. Eddig ezek a helikopterek nem voltak bekötve, tehát ez egy olyan kutatásfejlesztési program, amit kifejezetten a Magyar Honvédséggel együttműködésben fog az Airbus végrehajtani. Ahogy mondtam, most jön az a része a haderőfejlesztésnek, ahol tulajdonképpen össze kell tudni rendezni a egységes szervezeti az egész honvédséget, a különböző fegyvernemeket. Ez talán az egyik legnehezebb része lesz a programnak. A világ nemhogy megváltozott, de naponta változik. Hihetetlen léptékekben ugrik, fejlődik a kommunikációs adatátvitel, képi átvitel, irányítási rendszerek, az ezt támogató szoftverek, a mesterséges intelligencia, minden, de ez az egész világ, ez gyakorlatilag egy rendszerbe áll össze, és ebben az egy rendszerben kell tudnunk olyan döntést hozni, hogy milyen platformokat integrálunk, hiszen ez a lelke lesz az egész magyar honvédségnek, és ezt csúnya szóval élve ezt egyszer lehet elszúrni. Ha rossz irányt veszünk föl, akkor gyakorlatilag nem fog tudni a Magyar Honvédség egy egységként működni és üzemelni. Tehát a lehető legkörültekintőbben most ülünk a cégek tucatjaival, nézzük a képességeiket, nézzük az integrátorokat, hogy mit tudnak összerakni, mire képesek. Beszélek a fegyverzeti igazgató kollégáimmal a világban, hiszen hasonló problémákkal küzdenek a vezetőhatalmak is. Tehát ők sem járnak ebben előrébb, de most kell, hogy a gerincét lerakjuk a Magyar Honvédségnek a közeljövőben.
Véget értünk. Nagyon szépen köszönöm, ez volt a Bázisugrás itt a 92.9-en, és biztos vagyok benne a következő interjúnál, amikor én készítek kormánybiztos úrral a rendszerben gondolkodásra, erre részletesebben ki kell térni, mert valóban eddig erről nem nagyon beszéltünk, hogy a különböző elemek az országban akár területileg, vagy akár képességben is más, de hogy az egész rendszerben ez egy megint nagyon fontos és nagyon bonyolult téma lesz, de szerintem lesz rajta mit kifejteni. Még egyszer köszönöm szépen Maroth Gáspárnak, a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosnak és Koller József dandártábornoknak, a szolnoki helikopterbázis parancsnokának, hogy itt volt velünk. Ez volt a bázisugrás. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk.